Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, az új nap lehetőségéért, kezdetéért, hogy már eddig is te tartottál meg bennünket. És most kérjük, hogy add igédnek vezetését, világosságát azért, hogy erőnk legyen ennek a napnak a terhét is hordozni, hogy az ítéletben megrendüljünk, hogy a kegyelemben megerősödjünk, és hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, hogy te számunkra elkészítetted a kegyelmet. Ad nekünk annak a bölcsességét, amit csak te tudsz adni, vezéreljen a te lelked, igéd ereje által az Úr Jézus Krisztus követésében ma is. Amen. A mai újszövetségi ige szakasz elejét olvasom, Jelenésekről írott könyv 18. részéből az első 8 verset. És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondta, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszer kettőztessék meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsenek neki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kinnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondta az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tízzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. János jelenésekről szóló könyvét, aki olvassa, és most már egy ideje olvassuk, azt láthatja, hogy rengeteget merít János az ószövetségi proféták és előképek sokaságából. Itt is arról van szó, hogy különösen Ézsaiás könyvéből rengeteg idézetet emel be, és mond el ebben a szakaszban Babilon pusztulásáról, amely valóban prófétai jövendőlés volt, de tudjuk, hogy a Jelenések könyvében az áthallások miatt Rómát nevezi Babilonnak így a Szentíró, és természetesen a nagyváros és vele a birodalom, illetve a birodalom fővárosának az ítéletéről hallunk. Mint minden apokaliptika egy kicsit történelmi szemléletet is ad, és természetesen így is olvasható a Jelenések könyvének a mondani valója, de azért ne feledjük el, hogy nem az immanens történelemnek a lapjait lapozgatjuk itt és most, ezt nyilvánvalóvá teszi az ítélő angyalnak a bejelentése a 18. rész elején, akinek a megjelenésétől felfény lett a föld, mégpedig annak dicsőségétől, aki küldte, ez nem önnön dicsősége, ez az Isten dicsőségének a ragyogása, és talán az első versben azért is ilyen hangsúlyos a kép, hogy kiemelje a sötétséget, ami a nagyvárost jellemzi. Fény, árnyék élesen elhatárolódik, rávilágít a rejtett nyomorúságokra, minél élesebb egy fény, a képi világban ezt lehet hozzá gondolni. Azt mondja, az angyal teljes erejéből kiállt, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Ez is prófétai idézet, hiszen annak idején alig várta Isten fogságba vetett népe, hogy szabadságot kapjon, és ez egy nagy birodalomnak meg kellett szűnnie. Mintha itt is azt mondaná el az ítélő angyal, hogy vége egy nagy birodalom központjának, mégpedig azért, és ebben is látszik, hogy itt nem az emberi történések mezején vagyunk, hanem Isten ítéletének a látásában vagyunk, Azért, mert olyanok gyűjtőhelyévé vagy menhelyévé lett ez a tömlöc, ez inkább talán így fordítható, hogy gyűjtőhelyévé, menhelyévé lett, amelyek tele vannak tisztátalansággal, megint csak a különböző profétai szövegek, meg vallási előírások sokasága közli, hogy mik azok a tisztátalan állatok. Ördögök gyűjtőhelye, illetve madaraknak tömlöcévé, gyűjtőhelyévé lett, egészen a legkülönbözőbb kultuszoknak a gyűjtését is ott láthatjuk Rómában, hiszen Róma éppen arról volt híres, mint minden nagy leigázó birodalom, hogy nagyon toleráns volt mindenféle vallással szemben, ahhoz, hogy birodalmi főváros legyen, ahhoz, hogy a világ ura legyen, engedni is kellett, hiszen mindenféle népek megjelentek a kereskedelem, a hadsereg, a rabszolga gyűjtések kapcsán. Róma elnézte ezeket a vallási sok színűségeket, és ugyanakkor, ha a Bibliában viszont azt találjuk, hogy ne legyenek néked idegen isteneit én előttem, akkor természetes módon számon is kéretik Rómától ez a nagy tolerancia, amely itt most nem érték, hanem pontosan a saját romlását készíti elő a birodalomnak és a birodalom fővárosának. Folytatja a szöveg azzal, hogy minek rendelte eredetileg Isten Rómát, azt mondja, hogy az ő kelyhéből, az ő borából igyanak a népek, de sajnos az elferdülés miatt a paráznaság borából ittak, és ugye a paráznaság az mindig a Bibliában az Istennel való szembefordulás, vagy Isten iránti hűtlenségnek a képe. Éppen az a baj, hogy paráznaság borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Az is felvétetik a bűn lajstromra, hogy királyok és kereskedők gyakorlatilag nagyon jól éltek ebből a római rendszerből. Tudjuk nagyon jól, hogy azok az utak, amelyek Róma számára épültek a birodalom legtávolabbi pontjába is, nem csak a légióknak adtak lehetőséget a mozgásra, hanem a kereskedők számára is lehetőséget biztosítottak, és még nagyobb haszonnal tudták eladni a távoli vidékek portékáit is. Itt sem a mi emberi mértékünk szerint gondolkodik a Szentíró, hogy ez milyen előnyös, és mennyi mindenkinek jelentett jövedelmet, vagy hasznot, vagy bőséget, hanem pontosan a római gondolkodás hűtlenkedései miatt ezt is számon kérik, hogy ez a nagy jólét, amit kialakított a kereskedelemben és akár meg a politikában Róma, az gyakorlatilag itt most vádként hangzik el az ítélő szóból. Az ítélő angyal szavai után aztán hallunk egy másik szózatot a mennyből, amiből a gyülekezet érthet, fussatok ki belőle, én népem, mondjam, és így gyanítjuk, hogy már ez a szó nem az angyalé, hanem nyilván a bírói székben ülő Krisztusé, hogy ne legyetek részesei az ő bűneinek, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az éjjig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságaikról. Mert hogy Istenre így harmadik személyben szól, minden írás magyaráz, úgy gondolom, jól hasogatja az igét, amikor azt mondja, hogy itt valószínűleg a Krisztus királyi szava hangzik fel, most már a gyülekezetnek. Fussatok ki belőle, mint hogy Lót ott kellett, hogy hagyja Sodomát, és ki kellett menni a családjával, hogy ne vegyen részt az ítéletben. Kétszeresen fizessétek meg a cselekedete szerint a bűneit, és itassátok meg abból a pohárból, ami ő ívott. Ugye a bűn magában hordozza a büntetést, ha az paráznaság pohara, akkor most igyon belőle a nagy Babilon, Róma is. És a kétszeres az nem annyira a bosszúállás intenzitásáról beszél szerintem, hanem talán arról, amit megint csak kiolvasható a szövegből, hogy az egyik bűne az, hogy gonosz volt. Alapvetően én úgy gondolom, hogy minden leigázó állam, vagy nép, vagy gyarmatosító politika az gonosz. Egyszerűen azért, mert a másik embernek, a másik népnek, a másik teremtésben adott jogának nem gondol jogot szerezni, vagy helyet adni, hanem önmagát akarja még nagyobbá tenni mások vállán és mások életén taposva, és ez maradjunk annyiban, hogyha az Isten világában és az Isten mennye alatt érünk, akkor ember-ember általi kizsákmányolása, tönkretétele, megalázása, akár gazdasági haszonra tartása, az bizony önmagában is gonosz dolog, hiszen Isten előtt mindenki egyenlő, azért ez ott van a bibliai értékrendben. De van a gonoszságnak egy második foka, és szerintem erre utal ez a kétszeresen fizessetek meg neki, ami azt mondja, a gonoszságának még egy oldalát kiemeli az ítéletben a szöveg, hogy tudnilik dicsőítette magát és dobzódott a fennhéjázás bűne, amely hát az egyik új szövetségi alapbűn, a hübrisz, a magamat és magunkat többre tartás bűne, amely arról szól, hogy nem is gondolkodik, annyira hatalmas, és olyan hatalmak összpontosultak benne, gondoljunk az ilyen világbirodalomra, mint ami Róma volt, hogy már nem is gondol azzal, amit pedig megjelenik megint csak Ézsaiásnál a prófétai szövegekben, hogy úgy kell-e gondolkodnom, mint ahogy itt az Ézsaiási szövegre utal a Jánosi szöveg, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, semmi gyászt nem látok. Velem nem történhet baj, hozzám nem érnek fel az ítélet lehetőségei. Én királyné vagyok a trónon, sőt, szülni fogok, és nem temetésre készülök, hanem örömünnepre és az élet ünnepére készülök. A fennhéjázás ott lehet tetten érni néha, amikor azt látja az ember, hogy árnyéka se fut át a gondolkodásban annak, hogy bocsánat a szóért, de talán így érthető, hogy jön még kutyára dér. Tehát, hogy nem szállhat el a hatalom annyira, akármilyen komoly gazdasági, katonai, spirituális erőket összpontosított, hogy fennhéjázóvá legyen először is emberekkel szemben, rabszolgaság, és Istennel szemben is, mondván azt, hogy hát mi toleránsak vagyunk, és mi a sokféle Isten imádatát megengedjük, és olyan mindegy, hogy melyeknek a kultuszát műveljük, hát csak műveljük, aztán legyen valami lekötése a kultuszban legalább a nép egy-egy részének. A dolog ugyanis arról szól, hogy egy nap alatt jön rá az ítélet. Ahogy mi szoktuk mondani, hogy a szegény embert az ág is húzza, amikor csapás-csapás hátán egyik a másik után, és még ki sem elvertük az elsőt, még nem is gondoltuk bele, hogy miért történt, vagy mi történt velünk, már jön a következő. Azt mondja, halál, gyász, éhség, tűz égettetik meg, mert erős az Úr az Isten, aki megbünteti őt. Befejezi ez a szakasz Róma ítéletének a végső kimondását, de mivel? Azzal, hogy még a történelmi tabló színeit használja is, mégse arról beszél csupán, Isten döntött. És Isten úgy döntött, hogy sorozatos csapásokkal, akár egy napon belül is meg tudja rengetni ezeket a hatalmas fennhéjázó birodalmakat. Hát mi nem Róma összedőlését láttuk a magunk idejében, de láttunk ilyet, hogy puskalövés nélkül nagy birodalom, hogy esett szét, és hogy keresi azóta is magát, hogy helyre tudja állítani a maga politikai, gazdasági, katonai hatalmát. Ezek megrendítő dolgok, különösen azoknak a szemlélőknek, akiket, ha úgy tetszik, csak éppen a szellője, nem is a szele, csak a szellője ér el az ilyen ítéleteknek. Az ítéletet látni mindig megrendítő. És talán éppen azért láttatja így a mennyei látomásban a Szentíró, hogy a gyülekezet a maga nyomorúságaiban, a maga ültöztetésében, a maga meneküléseiben, a maga Rómától való rettegésében, Babilontól való tartásában először is lélekben kapjon erőre. És tanulja meg azt, amit megint csak közmondást idézek, a fák nem nőnek az éjig. Csak idő kérdése mindig az, hogy egy-egy ilyen önmagáért való és önmagába forduló, Isten ellen is ilyen értelemben lázadó centralizált hatalom mikor mérettetik meg, és mikor találtatik híjával. Mire kell figyelni a gyülekezetnek arra, amit itt hallunk a tanácsban? Fussatok ki belőle minél hamarabb, hogy maximum szemlélői legyetek, és ne elviselői a Babilontér csapásoknak. Én azért megvallom őszintén, amikor ezeket a, vagy ilyen sorokat olvasok a Szentírásban, akkor azért ez megrendítő mindig, ha az ember úgy nézi, hogy én is benne lehettem volna. Vagy úgy gondolkodik, hogy nekem amúgy is kérdésem, én egy nagyon nehéz időben születtem például, és minden nap szinte hálát adok azért, hogy mégis az az idő egy olyan időt készített el, hogy a mai napig békében élhet ez az ország, ez a nép. Ha valaki érzi azt, hogy miért fontos a béke, és miért fontos békében építkezni, és értelmes életet tervezni, meg építeni, akkor azt gondolom én vagyok, mert én a szüleim generációjától hallottam azt, hogy milyen ítélet a háború, vagy a polgárháború, vagy a forradalom, nem csak a politikában, hanem az egyszerű embert is úgy éri el, és úgy teszi tönkre sokszor, hogy nem is gondol bele. Nagy ajándéka és nagy kegyelme az Úristennek, hogy néha megengedi, hogy csak nézői legyünk, távolról szemlélői az ítéletnek, és időben szól a hang, hogy fussatok ki belőle, és ne legyetek részesei a csapásoknak. Ez az Isten kegyelmének, a szövetségének a jele. Csendesedjünk el, imádság. Magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, hogy nem fegyvereké, nem földi hatalmaké, és nem embereké az utolsó szó, amikor megméretnek birodalmak, erők, akár szellemi erők is, hanem a tiéd. Köszönjük, hogy a te dicsőségednek fénye ragyoghatja be a legsötétebb római sikátort is, és a gyülekezet, az Isten népének tagjai időben kaphatnak figyelmeztetést, hogy fussanak ki belőle, hogy ne elhordozói, szenvedői legyenek az ítéletnek, hanem maximum szemlélői. Köszönjük azt is, ha nekünk is volt ilyen figyelmeztetésünk, ha nekünk is szólt a szavad, ha mi is ráébredhettünk arra, hogy csak a te nagy kegyelmed az, hogy még mindig élünk. Magasztalunk téged minden olyan lehetőségért, amiben nem csak megláttatod a nyomorúságot, a bűnt, a bajt, hanem kimenekedés útját is megadod a te népednek. Adj nekünk értő füleket, nyitott szíveket, hogy idejében halljuk meg ezt a figyelmeztető szót, hogy Krisztusban megtaláljuk azt a menedéket, amely sokkal többet jelent, mint amit Róma nyújtott menedékként sokféle népnek, hitnek, vallásnak, mindenféle gondolatú és szándékú embernek. Építs bennünket újjá, hogy ne részesei legyünk Róma bűneinek, hanem tudjunk javítani az állapotokon itt és most a magunk idejében és a magunk helyén, környezetén is. Bocsáss meg nekünk, ha sokszor kevés ehhez az erőnk, a hitünk, a reménységünk, a szeretetünk. Éppen ezért kérjük, hogy táplálj bennünket újra és újra, úgy, hogy meghatározóbb legyen a jelenlétünk, hathatósabb legyen a hitvallástételünk, a bizonyságtételünk, tettekkel és aztán szavakkal is, hogy ne kelljen ítéletre menni a mai Rómáknak és a mai Budapesteknek vagy Magyarországnak, hanem megtalálják a te kegyelmednek lehetőségét, dicsőségét, fényét, életet munkáló akaratát. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, így adj nekünk ma is lehetőséget a munkálkodásra, a te országod építésére minden körülmények között. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.